Nemzeti gyásznapunkon Perccel Éva beszélgetését hallhatják Hernádi Zsolt történésszel.
Nagyon sok szeretettel köszönti a Mária Rádió minden kedves hallgatóját Perccel Éva szerkesztő műsorvezető. Október 6-a az egyik nemzeti gyásznapunk. Megpróbálunk egy kicsit más oldalról is közelíteni, mint a megszokott, ezért kértem segítségül Hernádi Zsoltot, hogy jöjjön el hozzánk a Mária Rádió stúdiójába. Isten hozta Zsolt, köszönöm szépen. Kedves
csókolom, és köszöntöm a hallgatókat.
Hernádi Zsolt történész, és a kutatási területe reformkor, szabadságharc, úgyhogy ezért gondoltam, hogy vele fogunk erről egy kicsit beszélgetni. Talán nem mindig a megszokott megközelítésből. Öné a szó, Zsolt.
Hát, ahogy beszéltünk el a műsorról korábban, amikor készültünk erre, akkor arról beszélgettünk, hogy vértanúk, ez az október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, ugye, ahogy szoktuk mondani, de hát azért itt közben tudjuk, hogy aznap Pesten Batthyány Lajos grófot is kivégezték, és egyébként még másokat is. Nyilván van egy történelmi következményei, tanúságai, ami ennyi évtized távlatából egy nemzet dolgoz fel, de azon gondolkozunk, hogy most talán itt az elkövetkezik, hogy nem csak ilyen történelmi tanúságok vannak, nem csak hadtörténeti vagy esemény társadalom történeti tanúságok, hanem ha kicsit közelebb lépünk magukhoz, az emberekhez, akkor talán olyan emberi lelki tanúságokat is le tudunk vonni, ami a segítségünkre lehet most a 21. század és az ő alakjukon keresztül. Talán menjünk azon a mesdjén, hogy azt szoktuk mondani, hogy vértanúk, és olyan könnyen ejtjük ki ezt a szót, olyan ennek nem csak egyházi, hanem teológiai értelmében, sőt, hát inkább világi értelemben használjuk ezt a dolgot, de talán ha tényleg megnézzük ezeknek az embereknek az utolsó napjait a börtönben, akkor valahogy ez a valódi mártíromsághoz, ugye a szó eredeti értelmében, ugye a görög szó értelmében a tanúsághoz jutunk közelebb, talán még Krisztushoz is közelebb tudunk jutni rajtuk keresztül. Először is talán érdemes ott kezdeni, hogy ez a aradi tábornokok, illetve egy ezredes, ugye, Lázár Vilmos ezredessel együtt, de hát egységesen úgy szoktuk őket emlegetni, hogy az aradi tábornokok esküdtettek egy ügyre, felesküdtek a magyar alkotmányra, és bár úgy tűnt az elején, hogy ez nem ütközik akadályba a királyra tett esküjükhöz sem, és ez így is maradt egyébként, mert ők 5. Ferdinánd királyra és a magyar alkotmányra tettek esküt, és ezt az esküt nem is szekték meg, hiszen közben egy pucs volt tulajdonképpen olyan értelemben, hogy 5. Ferdinánd magyar királyt levált. Úgymond, és az osztrák császári trónra ugye Ferenc József került, azonban őt magyar királyként nem koronázták meg, az országgyűlés sem ismert el, tehát jogilag is teljesen megállja az a helyét, hogy ők a esküjükhöz, amit 5. Ferdinándra és magyar alkotmány letettek, hülyek maradtak. Persze nagyon érdekes látni azt, hogy nagyon sok nemzetiség tagjai vannak a vértanúk között, hiszen itt találunk bizony osztrákot is közöttük, találunk magyarországi németet, de találunk nem magyarországi németet is, találunk horvát származásút, cseh származásút, szerb származású. Az egész Kárpát-medence valahogy itt előttünk van, az egész Kárpát-medencének a története, és egyébként ez is egy nagyon érdekes külön műsor lett ennek a tanúságai, ennek a sok nemzetiségű csapatnak. Ez, amit vállaltak ezt az ügyhöz, ez hülyek maradtak végig, ugye legtöbbjük végig a harcszíren teljesítette a feladatát, volt, aki békealkalmazást végzett, mondjuk Kiser úgynevezett országos főhadparancsnokságot vezette, vagy Svegli József a kormány mindenkori székhelyének volt a parancsnoka, Pest, Szeged, aztán Aradnak ugye a városparancsnoka, de többen a harctéren voltak végig, és ráadásul nagyon bátor hős katonáknak bizonyultak. Hát csak itt hirtelen, ha Leiningen Westerburg Károlyt tényleg kiemeljük, aki szinte egy ilyen középkori lovakként áll előttünk. Ő hál' Istennek neki a naplója fennmaradt, hogyha nem is teljességben, egy kicsit torzó, április elején véget ér. Ő azt csinálta, hogy pár szavakkal felírta, hogy mi történt napi eseményem, és a börtönben aztán ezt részletesebben kifejtette, de sajnos a hóhér nem adott neki időt, hogy befejezze, de amíg eljutott vele, addig ez egy nagyon izgalmas, és ajánlom mindenkinek egy nagyon jó olvasmány, nem csak hadtörténész szemmel, hanem valóban irodalmi szemmel is, ahogy a börtönben visszaemlékszik, és egy biztos tanúnak ismerjük őt, ráadásul saját magát nem állítja persze dicsérő színbe, de más forrásokból tudjuk, hogy valóban egy nagyon bátor katona volt, aki rajongtak a katonájuk. Volt is egy ilyen esemény, amikor ő fogságba esett egyébként rövid időre, és ezt a visszavonuló katonák csak később vették észre, de rohantak vissza, hogy kiszabadítsák a felettesüket, és a vállukon vive újjon. Meg is jegyzi Leiningen, hogy nem tudom, hogy mi lehetett az oka, hogy ennyire szerettek engem, ha csak nem az, hogy én is nagyon szerettem őket. Tegyük hozzá, hogy nagyon sokan így Leiningen is nagyon nehezen beszél magyarul, töri a nyelvet, ugye? Sokszor nevetnek rajta a katonák, hogy töri a nyelvet, de itt már belejön tulajdonképp talán az a szerep, hogy a feleségeknek a szerepe meghatározó több vértanúnak a sorsában. Egyébként pont Leiningen Meiningennek is Sisszán Eliz volt a felesége. A magyar földbirtokos családnak biztos, hogy szerepe volt abban is magának a feleségnek, hogy ő a magyar ügy mellé állt, és kiállt a magyar ügy mellett. Ugyanúgy egyébként a első miniszterelnökünkről is elmondhatjuk, gróf Batthyány Lajos feleségéről, gróf Zichy Antóniáról. Látjuk a kutatásban, hogy teljesen egyértelmű az a szerep a házasságuk után 1834-ben, amely Zichy Antóniának a szerepe a gróf életében. Zichy Antónia egy olyan családból való, édesapja révén, ahol nagyon fontos volt a vallásosság, nagyon fontos volt a magyarság, az, hogy segítse, tehát ő maga a gróf, az öreg gróf is, az édesapja is iskolát hozott létre a birtokain, segítette a szegényeket. Tehát ez az áldozatkészség és ez a hazafiasság, több nyelven beszélt például a grófnő. Akkor természetes volt az arisztokráciába ugye a német nyelv, vagy a francia, de tudjuk, hogy emellett remekül beszélt magyarul, és angolul is egyébként az emigrációba angolul fordított Teleki Lászlónak cikkeket. Például Batthyány gróf, aki előtte semmi politikai szerepet nem töltött be, magyarul sem tudott igazából, már jól elfelejtett. A felesége a házasság után olyan hatással van rá, hogy 39-ben már tulajdonképp egy vezér alakja lesz az országgyűlésnek, és erősen kezd magyarul tanulni. Batthyányról nyilván sokat tudunk, kicsit a feleségéről is többet. Nehezebb helyzetben vagyunk az aradiakkal, hiszen a személyes életükről nehezebb mindig közelebb jutni. Minden esetre visszatérve az alaptémánkhoz, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy végigharcolták ezt a szabadságharcot, a vállalt ügyet, és önként vállalták sorsukat. Ez is egy fontos tényező, ugyanis tulajdonképpen a legtöbbjük ott van a világosi fegyverletételnél, vagy épp máshol teszik le a fegyvert. Van, aki egyébként osztrák csapatok előtt teszi le a fegyvert, ezért úgymond kegyelemből kapnak golyót, kötél helyett, de többük ott van Görgei Artúrral a világosi, illetve hát pontosabban a szőlősi síkon, mikor leteszik a fegyvert a magyar csapatok, és sokan biztatják őket menekülésre, nem mint hogyha az emigráció, vagy éppen a menekülés a gyávaságot jelentett volna, de ők úgy döntöttek, hogy igenis itt maradnak, van, akinek egyébként fontos volt az, hogy itt van a családja, tehát nem akart menekülni, van, aki már öregnek gondolta magát, milyen érdekes, hogy nem tudom, például egy Aulich, vagy egy Csányi László azt mondja, hogy hát már olyan öreg vagyok, édes cimborám, hogy én bizony nem menekülök, hát itt ilyen 50-valahány éves emberekről van szó. Ugye láthatjuk, ez a kor is egy érdekes téma, hiszen akkor már az idősebbnek számított, és majd még erre visszatérünk a korral kapcsolatban, hogy láthatjuk a férfinő kapcsolatába is, hogy sokszor jóval idősebbek a férjek, ugye itt a vértanúknál is láthatjuk, mint fiatal feleségeik. Így bizony nem ritka az, hogy az özvegyek, akik 1849. október 6-án feleségekből özvegyekké válnak, azok a nők bizony sokszor 20 éves, 30 éves fiatal hölgyek. Batthyány Lajos felesége is 33 éves, de találunk 21 éves özvegyet is az aradiak között. No, hát ez akkor ez a korban még természetesebb volt, hogy egy 10-20 év is van férfi és nő között. Kivételt képez Lázár Vilmosnak a felesége, Revicki Mária, aki 5 évvel idősebb volt a vértanú ezredesnél. Ő már özvegy volt, 3 gyermeke volt, és hát ez egy nagy lángoló szerelem volt, és Lázár Vilmos saját gyermekeiként nevelte az özvegy 3 gyermekét. Na minden esetre ez az önként vállalt sors lehetőség lett volna, biztatták is sokan őket menekülésre. Biztos, hogy ők is gondolkoztak ezen. Van rá például, épp most Vegyli Józsefről kaptam egy adatot, Herman Robert történész jóvoltából arról, hogy ő is elgondolkozott azon, hogy akkor emigrációba kéne talán menni, de aztán úgy döntöttek mégis fiával, hogy itt maradnak, és vállalják. Ezt az önkéntességet is azért hangsúlyozom, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos a vértanúságnak ezekben az ismérveiben, ezekben a pontjaiban, hogy nem csak olyan áldozatok, akik véletlenül kerülnek be egy adott helyzetbe, és ott sodródnak az eseményekkel, hanem bizony ez egy tudatos döntés részükről, hogy itt maradunk, és bármi lesz, vállaljuk a sorsunkat úgy, hogy tegyük hozzá, hogy Görgei Artúr megmondta már a fegyverletétel előtt, hogy ne átassák magukat rózsás reményekkel, uraim, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet. És ezzel tudjuk, jól látjuk a börtönbe írt megmaradt levelekből is, hogy nagyon sokan tisztában voltak. Damjanich, Leiningen, Nagy Sándor József biztosak voltak abban, hogy tulajdonképp kivégzik őket. Voltak, akik reménykedtek, Pöltenberg Ernőről tudjuk, reménykedett, Svejdl is azért sokszor úgy gondolta, hogy azért csak nem végzik ki őket, csalatkozniuk kellett ebben.
Ez lett volna a kérdésem, hogy ez benne volt a levegőben, hogy ilyen szigorú megtorlás lett, de akkor ezek szerint ők tisztában voltak a helyzetükkel.
Mondom, többen igen, ugye maga Hajnaú, ez nem egy gonoszságból vezérelt dolog volt, hanem ő egy küldetéstudattal, ő azt a feladatot kapta, hogy tegyen rendet, mint magyarországi osztrák seregnek a parancsnoka rendet tett Magyarországon, és utána pedig, mint egy küldetéstudattal, ugye már egy idősebb katonatisztről beszélünk, ahhoz, hogy rendet teremtsen, nem bosszút állni, hanem bizony azokat az elemeket, akiket úgy gondolt, hogy később forradalmi szempontból veszélyesek lehetnek, azokat ugye ki kell írtani, mondom direkt ezt a szót, mert ő maga használja ezt, hogy gyökerestül írtom ki a gazt. Úgy gondolom, és ma már visszatekintve, hogy bizony ez egy hibás döntés volt Bécs Ferenc József szempontjából, és hát itt az ő felelősségét hangsúlyozni kell, hiszen szerették volna kiegyezés után ezt az egészet rátolni ugye a táborszernagyra, de hát tudjuk jól, hogy bizony itt az új uralkodónak, osztrák császárnak is a felelőssége megvolt ebben a dologban. Nos, azt gondolom ennyi év távlatából, hogy hibát követtek el politikai szempontból, mert hogyha kegyelmet gyakorol a császár akkor, hát bizony akkor egy nemzeti tudat, egy nagyon izgalmas dologgal is kevesebbek vagyunk, egy hatalmas erőt vettek volna ki a kezükből, egyébként az emigrációban lévőknek is, ugyanis ez az aradi Golgota, hogy később Kossuth nevezte, ugye azt mondta, hogy Arad a magyar Golgota, ez egy olyan hatalmas erő volt itt a kiegyezésig, de a kiegyezés után is politikai szempontból mindig, és hát hozzá kell tennem, hogy nem csak az osztrákokkal szemben, ez a csodálatos dolog ebben, ezekben a személyekben, hogy hát itt ugyanúgy azért elmondhatjuk, hogy 1945 után is az ő személyiségük, ez az október 6-a mindig túlmutatott azon, hogy emlékezünk egy 1849-ben Aradon kivégzett tábornokokra. Azt, hogy volt császári királyi tisztek, ilyen eredményeket értek el velük szemben, tudnék, hát egész egyszerűen röviden mondva, az osztrák hadsereg legyőzte a magyar hadsereg, hogyha nincs orosz beavatkozás, ugye azért máshogy alakul a magyar szabadság, hát ez az orosz beavatkozás volt az, ami eldöntötte, ez az óriási 200 ezeres keleti hadsereg döntötte el tulajdonképpen a magyar szabadságharc sorsát. Pöltenbeglék még a fogságba viccelődnek is egyszer, a orosz tisztekkel nagyon jobban vannak a magyar tisztek, vacsorát adnak nekik, és mikor belépnek az osztrák tisztek, meglátják, hogy ott ülnek a magyarok, ráadásul még a kardjukat is megtarthatták, úgyhogy megfordulnak és hátat fordulva kimennek. És akkor egy orosz tiszt megjegyezte, hogy a hátukat mutatják nekünk, mire Pöltenberg azt mondta, hogy hát a csataterjenéken is mindig ezt láttuk. Ha megnézzük a magyar a tavaszi hadjáratot, akkor bizony nem azt mondom, hogy az osztrák hadseregnek volt szégyelni valója, de hát bizony elég sok vereséget szenvedtek el egy olyan honvédségtől, ami ott jött létre azokban a hetekben, hónapokban azt kell mondani a semmiből. Elsőként ugye gróf Batthyány Lajosnak köszönhetően. Batthyány Lajos egy kicsit persze külön van ugye az aradiaktól, nagyon fontos azért megjegyezni, annyit hagy mondjak el az ő, hát egy hatalmas téma ugye az ő személyisége, hogy keveset beszélünk arról, mindig csak politikust, a miniszterelnököt látjuk, de hát egy férj van ott a börtönben, tulajdonképpen a börtönben döbben rá ő is, és azt hiszem, hogy ez a búcsú leveléből is ez világlik ki, hogy mennyire fontos szerepe volt a feleségének az ő életében. És különösen, hogyha tudjuk, hogy neki volt egy kapcsolata is, egy másik nővel, és hogy itt a börtönben döbben rá arra, hogy tulajdonképpen milyen nagy hibát követett el ezzel kapcsolatban. Ahogy a búcsú levelés írja, nem is ez nyomja a lelkét, tulajdonképpen a politikai dolgok, mert az nem nyomja a lelkiismeretét, hanem az, hogy te mindig jó angyalom voltál, mondja feleségének, és ez, hogy ez az asszony, aki tudja ezt a dolgot, és a börtönben is folyamatosan megy, és megy utána, és próbálja kiszabadítani, és látogatja, és tehát az az önfeláldozás, tulajdonképpen ez egy döbbenetes súllyal nehezedik tulajdonképpen a grófra, ugyanakkor ez egy könnyebbség is, hogy látja, hogy ilyen az asszony, de ez itt a börtönben szembesül ezzel igazából a saját lelkiismeretével a gróf, és ez is egy nagyon fontos, azt kell, hogy mondani, valószínűleg fontosabb dolog, mint az egész politikai tevékenység egy ember élet szempontjából. Tudjuk, hogy megsértve a nyaki ereit, gróf az utolsó éjszaka nem tudták végrehajtani, a korban egyébként megalázó akasztás, tehát ez katonatiszteknek is megalázás, tehát a rablógyilkosokat akasztották föl, nem az, hogy féltek az akasztástól, mondjuk a vértanú tábornokok Aradon vagy Batthyány, ez egy nagyon megalázó dolog volt, és úgymond katonához méltóbb volt az, hogy akkor lelövik őket. Minden esetre megsértve a nyakéreit nem lehetett ugye felakasztani, és akkor végül is úgy döntenek, hogy megtörténjen mégis a kivégzés, golyó általi halállal végzik ki Batthyányit, és ugye ott is van egy ilyen kis fontos szerepe az atyáknak, hiszen a józsefvárosi plébános az, aki tulajdonképpen megmenekíti a holttestet, mert az osztrák terv szerint egy tömegsírba dobják Batthyányit, nem is tudnánk, hogy hol van, ugye, és akkor a 8. ma azt mondanánk 8. kerület, tehát a józsefvárosi plébános tulajdonképpen eljátsza a Kerepesi temetőbe, hogy kicsi a sír, és visszaviteti a holttestet, és akkor a ferenceseknek, ugye tudjuk, az altemplomába, a kriptába temetik el, GBL, gróf Batthyány Lajos ugye monogramokkal, a helyi ferences atyák segítségével. A grófot és egész 1870-ig nyugszik ott a test, tulajdonképpen titokban, hogyha szentmisét mondatnak, mert minden október 6-án reggel az özvegy és egyébként más aradi özvegyekkel együtt szentmisét mondat értük, akkor tulajdonképpen nem említik így külön a nevét, van, amikor úgy mondattak misét ért, hogy Magyar Lajos lelki üdvér, de hát azért nyilván az osztrák titkos rendőrség ezt tudta azért előbb-utóbb ezt, hogy ott van a holttest eltemetve, és 1870-ig, amikor is az újratemetés megtörténik, a Fiumei úti sírkertbe átviszik ugye a holttestet, addig ott rejtegetik a ferencesek. Tehát sokkal nagyobb ereje van ennek, hogy a ferences altemplomban van. Nem véletlen, hogy Batthyánynak egyébként az egyik lánya, Ilona, aki egy nagyon hazafias teremtés volt, az esküvőjét is ott tartotta a ferencesek templomában. Aradi vértanúknak tulajdonképp a fogságáról sok mindent tudunk, hál' Istennek maradt fenn napló is, például Svájdl Józsefnek kimondottan a fogságnak a hétköznapjairól van egy naplója, ezen kívül Lázár Vilmosnak és Leiningennek maradt fenn naplója. Tudjuk, hogy itt a fogságban nagy türelemmel viselték a fogságot, és nagy alázattal. Igazából itt elég sok megaláztatás érte őket, akár a foglárokkal kapcsolatban, akár a körülményekkel kapcsolatban. Hát egyre hidegebb volt, gondoljunk bele, ősz volt már, és elég hideg ősz volt akkor. Ha kitört az ablaküveg, akkor nem siettek megjavítani. Az étkezés nagyon rossz volt, kimondottan voltak olyan napok, hogy éheztek. Saját maguknak kellett biztosítani az ételt. A foglárok nagyon, a porkoláb nagyon drágán hozta, általában romlott húsokat hozott, úgyhogy külön öröm, amikor néhány vértanúnak az özvegye ott van a helyszínen, és tud bejön, amikor engedélyt kap, akkor bemegy Damjanicné, Knézicné, Vécseiné, Lázárné, akkor ők mennek Lánernének, például Lánert, ha már említem, ugye ő neki köszönhető az egész magyar hadseregnek a felfegyverzése, ugye a nagyváradi fegyvergyárnak is a vezetője, és ennek az egész fegyverkezésnek a megszervezője, Lánert tábornak, akinek egy olasz felesége volt, Olaszországba ismerkedett meg, olaszországi szolgálta közben, Lucia Conchettivel, Lucia Magdalena Conchetti, aki egy gyönyörű olasz nő volt, és egy kislányuk született, és ő látogatta a börtönben Lánert, és hát bizony ugye özvegyen ő az, aki sokáig Damjanicnéval lakik együtt Makón, és próbál ott megélni, aztán Pesten rokonoknál, aztán végül is visszatér Olaszországba, és ott is hal meg, ott van eltemetve, sajnos a sírja próbálta még Katona Tamás megmenteni és hazahozatni, de azóta már a sírja is a temetővel együtt elenyészett ott Varéze mellett, ahol ő nyugodott. Azt akartam mondani, hogy mikor hoz a férjének kolbászt meg bort, akkor a mellette lévő Svejdl Józsefnek is a cellájába bead, és hát Svejdl megemlékezik a naplójába, hogy milyen kedves ez a hölgy, és neki is mennyire jól esett, mikor már két napja éhezik, hogy kapta ezt az ételt. Tehát nagy türelemmel és alázattal viselik a fogságot, és lehet látni, hogy a levelekből is, hogy belenyugszanak sorsukba, hogyha kell. Érdemes egyébként elővenni Katona Tamásnak az aradi vértanukról írt összegyűjtött könyvét, mert nem unalmas olvasmány, tehát olyan gyönyörű leveleket, olyan romantikus leveleket találunk ott, hogy bizony hát filmre valók a különösen a búcsú leveleknek a szépségei.
Hozott esetleg? Tudunk valamelyikből idézni?
Igen, persze, tudunk abból is idézni. Svejdl József, akiről tudjuk például, hogy ő valóban egy gyakorló keresztény katolikus ember volt. Tudjuk például, hogy 1829-ben Mária Radnál járt zarándokolni, elment a feleségével. Ugye úgy a naplójában is ezt említi. A boldogságos Szűz Mária napján éppen 20 éve írja 49-be, tehát 29-ben jártak ott. Éppen 20 éve alázatos áhítattal forrón imádkoztam Domicával, ez a felesége, és két gyermekémmel, Máriával és Alberttel, Jézus dicsőséges anyjához, hogy bensőséges és hű szeretetben kötött Frigyünkre, a mindenható Isten áldását kérve, kegyeit elnyerhessük. Isten végtelen bölcsessége és az ő akaratában való hagyatkozásunkat ekkor is, később is minden mértékben felül gazdagon megjutalmazta, mert ami hitvesemet és gyermekeimet illeti, mindig a legboldogabb embernek tarthattam magam. Ez jellemző egyébként, szegény Pöltenberg Ernő például, aki osztrák származású volt a 4. huszárezredben, és úgy tér haza az ezreddel, és elbúcsúzik ott 1848 nyarán a feleségétől Bécsben, nem gondolja, hogy soha többet nem látják egymást, a szabadságharc folyamán erre nem volt lehetőség, és az asszony Bécsbe próbált neki kegyelmet kieszközölni, aztán amikor október elején oda akart utazni, már késő volt. És aztán Pöltenberg meg különösen látjuk a leveleiből, hogy állandóan a szeretteileg van. Gondolatban szorosan magamhoz ölellek, írja a feleségének és gyerek három gyereke volt. Tehát ott is tulajdonképp erőt abból merítenek a családi kötelékekből, a feleség iránti szeretetből, vagy a gyerekek iránti szeretetből, ez egy nagy erőt ad nekik ott a börtönben, mindamellett, hogy katonákról beszélünk, akik egyébként is tartják magukat. Ugyanakkor persze ez a nehézség is, mert tudják, hogy olyan özvegyeket vagy gyermekeket hagynak át, akiknek a sorsuk nagyon bizonytalan anyagi szempontból. Tehát ez azért egy állandó teher is a lelkükbe, ez több vértanúnak a leveleibe előkerül. Ugyanakkor akkor az a nagyvonalúság is, hogy a börtönnek a rettenetes körülményeit nem osztják meg a családdal, hanem inkább azt írják, hogy jól vagyunk, és inkább érted aggódom, csak édesem, mi van veled, ez is azért ez a nagyvonalúság jellemző rá. Azt mondja például a végrendeletébe Svejdli József, és most miután siettetni látszanak kivégzésünket, nem maradt más számomra, mint kinyilvánítsam, hogy szeretett drága feleségemnek odaadó hűséges szerelméért, ragaszkodásáért szívem legbelsejéből köszönetet mondjak, te szegény saját szerencsétlen sorsomba taszítottalak. Ó, az angyali lélek jobb sorsot érdemelne, Isten jutalmazd meg őt irántam tanúsított szerelméért. És hát itt most lehetne sorolni Lázár Vilmosnak a gyönyörű szavait, említettem érdemes Leiningennek, hát a búcsú levele, ahogy írja, azt mondja, hogy egyetlen utolsó lehelete még szeretett Lizám, írja ugye búcsú levelében. Még egyszer köszönet hű szerelmedért, mindenért, amit értem tettél. Egy halni tudó imájának és áldásának remélem, hogy különleges ereje van. Vagy ahogy Nagy Sándor József menyasszonya saját unokahuga volt, ezért külön kellett Esztergomba esketési engedélyt kérni, hát menyasszonyból nem lett feleség, illetve csak évekkel később, amikor is Klauzál Gábor volt miniszternek a felesége lett, és szült neki 3 gyermeket. Nos, Emmának azt írja, Emma drága lányka, írja Nagy Sándor József, bocsáss meg nekem, szándékom, hogy jövődről gondoskodjam jó volt, és hogy a kivitelbe hiba csúszott, arról végképp nem én tehetek. Mindent elveszettem, csak irántad való végtelen, határtalan szeretetemet nem. És ez a legmélyebb, legszentebb érzés, amit valaha éreztem, és ez el fog kísérni a sírba is. Nos, és hát olvashatnánk itt tényleg a dolgot. A nagyvonalúságra jellemző, hogy többen felajánlják a feleségüknek, hogy legyenek még boldogok. Pöltenberg is írja, legyen még boldog, mert megérdemli, Isten vele, és ha már Pöltenberget említettem, akkor azt írja, úgy illik, hogy írjak neked arról a mélységes és ki nem mondható szerelemről, amelyet irántad érzek, jó Paulinom, és arról az örömről, amelyet átfogok élni, mikor először ölellek át gyengéden téged és kedves gyerekeket, hát ezt még az ítélet hirdetés előtt, ugye mondom, bizakodott ebben. Ez, hogy a saját szenvedéseiket háttérbe szorítva, nem törődve a saját szenvedésekkel, a családjukért és a szerelmeikért aggódnak, ez is egy nagyon fontos eleme szerintem az ő vértanúságuknak. És aztán az is, hogy persze az utolsó éjszakán, mikor oda jutunk, ugye, október 5-én, ugye, egyébként előtte a aradi várparancsnok papokért küld, mert bent a egyetlen ilyen várkáplán van, a Markot Eduárd, és hát több kell, annál is inkább a minoritákhoz küld, és onnan jön 4 minorita szerzetes, hogy az utolsó kenetet ér az utolsó útra elkísérjék tulajdonképpen a vértanukat, illetve Baló Béni óaradi református lelkész jön, tehát próbál több papot is összeszedni, ilyen szempontból is, vannak a vértanúk között katolikusok, vannak ortodox vallásúak, van evangélikus, Leiningen Besserburkáról például evangélikus volt, tehát többféle vallású van, több visszaemlékezés van ezektől az atyáktól, akik ott voltak az utolsó éjszaka, és hát ezek szintén megindítóak, mert ők maguk is arról tanúskodnak, hogy hősök vannak ott az utolsó éjszakán is, van, aki nyugodtan alszik, Dezsőfi Arisztide az nyugodtan alszik, maga a pap ébreszti föl, hogy hát akkor jött gyóntatni. Van, aki könyvet olvas, Aulich Horácius verseket olvasott, Török Ignác, a hadmérnök ugye egy rövidítési könyvet olvasott egy francia hadmérnök tollából. Van, aki levelet ír a szerelmének, de mindegyik megindító az a jelenlévő papok számára, hogy milyen nyugodt lelkiismerettel várják az ítéletet. És ez a nyugodt lelkiismeret mutatkozik meg ezekben a dolgokban, azt hiszem, amiket most így elmondtunk, és az is, ahogy másnap mennek az utolsó útjukra. Tudjuk ugye, hogy 4-en mentek négyet golyó általi halálra ítéltek, és a többiek pedig lettek felakasztva. Megrendítő, amikor sógorának ír Leiningen Westerburkáról búcsú levelet reggel 6 órakor október 6-án, és írja, hogy visszhangzanak a lövések szívemben, most szenvedtek ki 4-en közülünk. Hallotta a börtöncellába a lövéseket. Tehát teljesen ott képzelhetjük magunkat, ha olvassuk ezeket a sorokat. Nos, ezek a nyugodt lelkiismeret mellett az is nagyon fontos, hogy az atyák, a papok, a lelkész révén az isteni kegyelemből kaptak megerősítést. Itt meggyóntak, megáldoztak, és ez nem egy mellékes, vagy egy olyan dolog volt az ő életükbe, hogy meg kell történnie, hanem ezt nagyon komolyan vették, és egy-két vértanúnak az utolsó szavait is fennmaradtak, az utolsó mondataik, vagy beszélgetések az atyával, és ez is azt bizonyítja, hogy ez áthatotta az életüket, például Leiningen esetében. A végső percekben is egymást erősítették, egymást buzdították egyébként, és nagyon fontos, én úgy gondolom az is, hogy kiderül itt az utolsó levelekből is, de közben is, hogy megbocsátottak úgymond üldözőiknek, az ellenfeleiknek. Tehát ez is gyönyörűen kiviláglik több levélből is, vagy Schweigel végrendeletéből, vagy nyilatkozatából, hogy nincs senkivel elszámolni való. Kis Ernő írja a lányainak, hogy megnyugvás Isten akaratában. Ez egy nagyon fontos dolog, legyen ez a ti életetekben is, és hogy senkire nem haragszunk azért, hogy ez történik velünk, hanem megnyugszunk Isten akaratában. És ez egy nagyon fontos dolog még, és azt hiszem az is az egyik legfontosabb, hogy felajánlották szenvedésüket. Tehát azt, hogy ők most így igazságtalanul kivégzik őket, ezt a szenvedést, ezt felajánlották, akár szeretteikért, akár az országért is. Most csak kettőt hagy mondjak ebből, hogy ez a szenvedés és halál felajánlás, Schweigel József azt írta például a legvégén az utolsó sorait a feleségének nyilatkozatában: bárcsak halálom lenne az engesztelés mindenki másért, bárcsak én lennék egyedül, aki az enyémek kis vétkeiért vérével fizet, és ebből virágzan, aki az enyémek java és üdve. Tehát azért ez is túlmutat azon, hogy az utolsó percekben valaki, mindannyian, ugye, ahogy szoktuk mondani, a zuhanó repülőgépen mindenki istenhívő, túlmutat ezen a dolgon, látszik, hogy az egész életüket áthatotta ez, és az, hogy ezt a szenvedést felajánlják, ez valóban egy nagyon keresztény. És akkor hát itt a vége felé ne hagyjuk ki Damjanich Jánosnak az imáját, hiszen Damjanich a Marcon a férfi, akitől nem várnánk, hogy pont ő, de bizony pont ő az, aki nagyon érzelmes a feleségével, hát rajonga feleségéért, ugye, Csernovics Emíliáért, aki hát ki is érdemli ugye ezt a kegyet, és bizony ő ez a Marcon a férfi a börtönben egy imával búcsúzik, azt mondja, ima kivégeztetésem előtt, október 5-ről 6-ára Virradóra írta. Mindenség ura, hozzád fohászkodom, te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet, te vezettél atyám a csatákban és ütközetekben, te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsd az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot, áld meg szegény szerencsétlenbe süllyedt Magyarországot, te ismered, ó uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Damjanich, Emíliának vigasztalásul. Ugye, tehát egy ilyen Marcon a férfi is ilyet ír, és én azt hiszem, hogy ezeket, amiket így átbeszéltünk, ezeket a jellemző pontokat, az önként vállalt sorstól a szenvedés felajánlásáig, azért ez mind olyan dolog, ami eszünkbe juttatja Krisztus keresztáldozatát pontosan, és a vértanúságnak a valódi mélységét, ami oda kapcsolja ezeket a férfiakat ehhez az egész témához, ehhez a tanúságtevéshez, és azt hiszem, hogy ha ezen az úton vagyunk, akkor nem is olyan nehéz, hogy ennyi év távlatából a saját életünket is átgondoljuk egy picit, és azt mondjuk, hogy milyen érdekes, hogy nem szabadságharcos idők vannak, vajon mi hogy viselkednénk ilyen időben, és ebben az úgymond kicsit könnyebb már szabadságban, vajon mi is tanúi vagyunk-e, ha nem is egy ilyen szabadságharcnak, hanem csak annak a hétköznapi szeretetnek, amit kapunk az Istentől.
Nagyon szép végszó volt. Köszönöm szépen Hernádi Zsolt történésznek, hogy ezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak.
Én is köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit.
Elhangzott műsorunkat Perczel Éva készítette. Felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy elhangzott műsorunkat meghallgathatják a www.mariaradio.hu weboldalon.
Nemzeti gyásznapunkon Perczel Éva beszélgetése hangzott el Hernádi Zsolt történésszel.